áldás békességet, elkezdjük a ma esti Biblia óránkat. Egy éneket énekeljünk el, a 234-es dicséretünket. Gyerkérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitét. Hogyha jön a vég, Ura mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön. Gyer világosságra gyógyulj nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, míg ő megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél! Ó, áraszd ránk meleget, hadd kóstoljuk édességedet. Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, egyességben és békében éljünk. Könyörüljél! Ínségeinkben főbb igazságunk, halál ellen megbátorítunk. Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk reánk jős romlást készít már nékünk. Könyörüljél! Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy te még a gonosz időkben is gondoskodsz rólunk, és most, hogy többet kell a négy fal között lennünk, talán arra is több időnk van, hogy elcsendesedjünk és keressünk téged. Köszönjük neked, hogy együtt kérni a te útmutatásodat az életünkre nézve. Hogy ez egy olyan igazság, amely mindig megáll, akármi történik körülöttünk. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet már megbizonyítottad akkor, amikor elküldted értünk a te fiadat, Jézus Krisztust, és köszönjük, hogy őt küldöd majd vissza az idők végezetével, hogy magához vegyen bennünket, és részünk lehessen abban az örökségben, amelyet megszerzett számunkra a Golgotán. Köszönjük, Urunk, hogy amíg itt élünk, ezzel a reménységgel a szívünkben élhetünk, és élhetünk a te dicsőségedre. Nagyon kérünk, hogy ma este is áld meg bennünket a te igéddel, add, hogy ezt megérthessük, és az, hogy gyökeret verjen a mi szívünk, gyümölcsöt teremjen. Amen. Folytatjuk Jeremiás próféta könyvének a tanulmányozását. Ma este a 15. fejezetet olvassuk. De az Úr ezt mondta nekem. Ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Kergesd el, menjenek előlem. Ha pedig megkérdezik tőled, hogy hová menjenek, ezt válaszold nekik. Így szól az Úr. Aki halálmélet, aki reméltó, a fegyver elé. Aki éhínségre méltó, az éhínségbe. És aki fogságra méltó, a fogságba. Mert 4 fél évvel büntetem meg őt, így szól az Úr. Fegyverrel, amely gyilkolja. Amelyek marcangolják, az ég madaraival és a föld vadállataival, amelyek fölfalják és pusztítják őket. Iszonyatássá teszem őket a föld minden országa előtt, amiatt, amit Ezékiás fia, Manassé, Júda királya művelt Jeruzsálemben. Ugyan kikönyörül rajtad, Jeruzsálem, és kiszánakozik rajtad. Ki tér be hozzád, hogy megkérdezze, jól vagy-e? Te dobtál el engem, így szól az Úr, hátat fordítottál nekem. Ezért kinyújtom kezemet, és elpusztítalak. Belefáradtam a szánakozásba. Szélnek szórom őket, szórólapáttal az ország városaiban. Gyermektelenné teszem, elpusztítom népem, mert nem tértek meg útjaikról. Özvegyei többen lesznek, mint a tengerparton a homok. Pusztítót hozok ellenük, anyára és ifjúra, fényes délben. Lázas félelmet bocsátok rájuk, nagy hirtelen. Elájul a hét gyermekes anya, kileheli lelkét. Lemegy a napja fényes nappal, szégyen és gyalázat éri. Maradékukat kiszolgáltatom az ellenség fegyverének, így szól az Úr. Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Az Úr mondta, javadat munkáltam, közbeléptem érted a veszedelem és nyomorúság idején az ellenséggel szemben. El lehet-e törni a vasat, az északi vasat és rezet? Vanyododat és kincseidet prédára vetem, nem kapsz érte semmit, sok vétked miatt, melyeket országszerte elkövettél. Ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbant haragom, miattatok ég. Te ismersz, Uram, gondolj velem, és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen. Ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lesz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Vehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Ez a fejezet tartalmilag két részre osztható. A revideált károli fordítás az első résznek azt a címet adja, Jeruzsálem romlása fogunk beszélni. Ugye vannak időszakok, amit lehet jellemezni, hogy Isten népe lelki értelemben hegycsúcson áll. Ez azt jelenti, hogy az Istennel való személyes kapcsolat elmélyült, a bűn elleni harc határozott, az Isten szerinti életre való törekvés szintén megtalálható, és növekszik a fele barátok iránti szeretet. Ez a lelki értelemben vett hely. Gondoljunk néhány példára. Az első gyülekezet, amely pünkösd napján létrejött ott Jeruzsálemben, az egy ilyen közösség volt, de ugyanezt elmondhatjuk a reformációnak a gyülekezeteiről, vagy a világháború utáni nagy ébredések során létrejött közösségekről. És vannak olyan időszakok, amikor Isten népe ugyancsak lelki értelemben a völgy mélyén bandukol, a völgy legmélyebb és legsötétebb részein. Ez az állapot, ez szöges ellentéte az előzőnek. Nincs értelmezhető kapcsolat Isten és ember között, nincs bűn elleni harc, nincs Istennek tetsző élet, és nincs önzetlen, a másikat előtérbe helyező szeretet sem. A felolvasott ige egy ilyen időszakban hangzott. Hogy mennyire mélyre süllyedt Isten népe ebben az időben, jól látható abból, amit Isten mondott a profétának. Ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Kergesd el őket, menjenek előlem. Ugye itt két híres közbenjáróról van szó. Mózes és Sámuel nagyon szent emberek voltak, és közel álltak Istenhez. Az ő kedvükért Isten sokszor megkönnyörült azon a népen, amely egyáltalán nem kegyelmet, hanem büntetést érdemelt volna. Egy-egy példát hadd mondjak az ő életükből. Ugye Mózes vezette ki a népet Egyiptomból, és ő volt az, aki szembesült az első igazán nagy bukással, amikor a nép aranyborjút készített. Ezt követően valami megtört Isten és az ő népe kapcsolatában, és Isten úgy határozott, hogy tulajdonképpen menjen tovább ez a nép úgy, ahogy akar. És ekkor olvassuk Mózesnek a közbenjárását. Mózes erre ezt mondta neki: ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Tehát Mózes kedvéért Isten könyörült a népen. Sámuelről is hasonlót olvasunk. Ugye Sámuel idejében is volt egy nagy bukása a népnek, amikor királyt követeltek maguknak. Már megtörtént a királyválasztás, Sámuel éppen menni, és a következő beszéd hangzik el Sámuel nép között, illetve annak egy. És így szólt az egész nép Sámuelhez: imádkozzál szolgáid Istenedhez, az Úrhoz, hogy ne halljunk meg, mert mi tetéztük a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak. Akkor ezt mondta Sámuel a népnek: ne féljetek, ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne tántorodjatok el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívetekből. El ne tántorodjatok, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Itt is azt látjuk, hogy Isten nyugodtan mondhatta volna a népnek, hogy ennyi volt, köszönjük, vége, és mégsem lett vége. Királyt választottak maguknak, a király is olyan volt, amilyen, bukdácsolt, és mégis Sámuel még idős korában is imádkozott értük, tanítgatta őket, és Isten megőrizte az ő népét. Jeremiás korának a mélységét az jelzi, hogy Isten azt állította, és igazat is mondott, hogyha ez a két ember állna most meg előtte, Mózes és Sámuel, és ők könyörögnének nyilván Jeremiással egyetemben a népért, akkor sem változtatná meg a szándékát, nem könyörülne az ő népén, és ennek az az oka, hogy annyira nagyon mélyre süllyedtek a bűnben. A korábbi fejezetekben erről már sok mindent olvastunk, nem mondok egy 40-50-es listát. A rikítóbb, vagy hát kirívóbb bűnöket szeretném felsorolni. Ugye szinte teljes hiánya. Jártak ugyan még a templomba, folyt az Isten tisztelet, de valójában már egyáltalán nem gondoltak Istenre. erkölcsi életükben a pénzimádat, a hatalommánia és a szexuális hűtlenség voltak a vezető bűnök. És amikor Isten azt látja, hogy ilyen mélységbe keveredett az ő bűne, az ő népe, akkor hozzáteszi, hogy a bűnnek meg lesz a büntetése is, és ez egy félelmetes büntetés lesz. Ennek az előszelét már megérezte az ország. Ugye az ellenség folyamatosan szervezkedik, állandó a betöréstől való félelem, jönnek-mennek a hadseregek. Ennek a következménye az éhínség, a betegségek, és előbb-utóbb át kell majd élni azt, hogy Jeruzsálem teljesen elpusztul, nem marad belőle semmi, és a népnek a maradékát elviszik majd fogságba. Ez egy totális pusztulás. Ugye a második világháború kapcsán szoktunk beszélni holokausztról. Maga a kifejezés egy teljesen elégő áldozatot jelent, és azt akarták ezzel kifejezni a zsidók, hogy mekkora ítéletben volt nekik részük, milyen pusztítás zajlott közöttük. Voltak éppen ez egy még annál is nagyobb holokauszt volt, hiszen teljesen elpusztult az ország, és gyakorlatilag a lakosság is szinte teljes egészében megsemmisült. Hát mit üzen nekünk ez a rész? Hát először is arra hív fel bennünket, hogy mi is állítsunk fel egy diagnózist, milyen helyzetben van Isten népe manapság. Ugye ezt nem olyan könnyű megállapítani, mert régen Isten népe egy helyen élt, egy felekezetben, könnyű volt elmondani, hogy milyen állapotban van ez a nép. Azonban azt látjuk, hogy Isten népe jelen van az egész világon, különböző felekezetekben élünk, a felekezetek sem egységesek, mégis azért vannak tendenciák, amiket látunk, és amik alapján azért mégiscsak tudunk egyfajta diagnózist felállítani. Hát kezdjük a hozzánk közelállókkal, Magyarországgal és Európával. Európában azt látjuk, hogy a kereszténység folyamatosan zsugorodik. Egyre kevesebb templom, egyre kevesebb bibliai mértékkel mérve tisztának nevezhető igehirdetés, egyre kevesebb hívő és egyre kevesebb szentség tapasztalható. Lassanként olyanokká leszünk, mint az a bizonyos csontváz, amit a biológia tanár mutogat a diákoknak. Az Európán kívüli kereszténység, amiről sokszor olyan örömmel beszélünk, hogy minden kontinensen sok-sok hívő él, sajnos egyáltalán nincs ennyire jó állapotban. Az Európán kívüli kereszténység sokszor nem több, mint valamiféle biblia papírba csomagolt önmegvalósító kurzus. Az ige helyett olyasmi hangzik, hogy higgy és visszanyered az egészségedet, higgy és meggazdagodsz. Hamis ígéretek az egyik oldalon, csalódás a másikon, üzleti szemlélet mindenütt. Itt-ott persze találhatók meg közösségek, ahol az emberek őszintén követik az Urat, de jelenleg az a tapasztalat, hogy kisebbségben van Istennek ez a hűséges népe. A diagnózis az összességében más, mint Jeremiás idejében, nem pont ugyanolyan állapotban van Isten népe, mégis azt mondhatjuk, hogy ez az állapot semmivel nem jobb annál. Kicsit olyan, mintha két egymástól különböző, de egyaránt halálos betegségről beszélnénk. A másik üzenet, amire felhív bennünket ez az ige, hogy gondoljuk végig, változtatásaink, amelyeket átélünk, nem az Úrtól való büntetésekkel. Sokféle megpróbáltatásban van részünk, ha nem is feltétlenül mindannyiunknak külön-külön, de azért tapasztaljuk világszerte, hogy igencsak erőteljes a szegénység, a betegség, a háborúk, ezek nem mindig Isten ítéletének a jelei. Ezek a szomorú események velünk vannak bűneset óta, de nem feltétlenül annak a jelei, hogy Isten egy-egy embernek a vétkét akarná így megbüntetni. Ha ez így lenne, akkor elég könnyen lehetne látni, hogy kik a hívők és kik a hitetlenek, mert Isten a hitetleneket a bűneikért folyamatosan büntetné, a hívőket pedig csak olykor-olykor, mint egy nevelés gyanánt. Mindazonáltal, amikor ilyen világméretű pusztítás történik, mint például ez a koronavírus, érdemes elgondolkozni azon, hogy talán mégis az Úrtól jövő büntetésről van szó, amin érdemes elgondolkodni, hogy miért kapjuk. Megfigyelhető, hogy ez a vírus elsősorban a nagyobb városokat sújtja, azokat a közösségeket, amelyek arról nézik, hogy általában a hitnek és az erkölcsöknek bizonyos értelemben ellenségei felhívják a hívő ember hitét és erkölcseit is. Talán éppen azért kaptuk ezt a vírust, hogy elgondolkodjunk ezeken a hatásokon, hogy hova jutottunk ahhoz képest, amire Isten szánt bennünket. Ebbe az irányba mutat az a meggondolás is, hogy mióta tart ez a vírus, és mióta különböző óvintézkedéseket tettünk, és alig-alig járunk ki az utcára, kicsit mintha normalizálódott volna az életünk. Jobban odafigyelünk egymásra családon belül is, de az a tapasztalat, hogy sokkal többet beszélünk egymással a telefonon is, érdeklődünk, próbálunk segíteni egymásnak. Talán éppen ezért kaptuk ezt a vírust, hogy kicsit jobban elgondolkodjunk. És a harmadik üzenete ennek az igének, hogy forduljunk a legnagyobb közbenjáróhoz. Mózes és Sámuel ilyen szent emberek voltak, Isten sok mindent az ő kedvéért, de az ő szentségük nem volt elég mindenre. Viszont van egy náluk sokkal hatékonyabb közbenjáró is, ugye Pál a következőt mondja, mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Illetve a zsidó levélben a következőt olvassuk, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónjára ült a mennyekben. Egy ilyen közbenjárónk van, aki sokkal hatékonyabb, mint más korábbi közbenjáró, és ezt láttuk már Jézusnak a földi szolgálata idején is, a legtöbb evangéliumi beszámoló erről is árulkodik, hogy követhetett el az ember bármilyen bűnt, süllyedhetett akármilyen mélyre, Jézusnál mindig ott volt a bűnbocsánat és az újrakezdés lehetősége. Gondoljunk a parázna asszonyra, akinek a feje fölött már halálos ítélet lebegett, gondoljunk Zákeusra, aki kihasznált mindenkit a pénzért, akit mindenki megvetett, aki magára maradt, vagy gondoljunk Pálra, aki gyilkos indulatában a keresztényeket még távolabbi vidékeken is üldözte. Hát ha számukra volt bocsánat, akkor van bocsánat mindannyiunk számára Jézusért. Van egy másik része is ennek a fejezetnek. Ez a következő kis alcímet viseli, a próféta panasza. Itt Jeremiás. Az a megfigyelésem, hogy a szenvedés az kicsit olyan, mint az alkohol. A bölcs és határozott embert esztelenné és habozóvá teszi. Jeremiás esetében is látjuk azt, aki bizonyos értelemben egy hithős volt. Ugye sok szenvedés érte őt már ebben az időben is. Hát ő maga így beszél ebben a fejezetben, mindenki átkoz engem. Nem tett semmi rosszát, ugye elmondja, hogy nem adtam kölcsönpénzt senkinek, nem kértem kölcsönpénzt senkitől, tehát nincs köztünk ilyen feszültség, de mégis mindenki engem átkoz, amiatt, amit mondok, amit az Isten nevében átadok. azt is mondja kicsit később, hogy őt üldözik az ellenségei. Tehát nem egyszerűen csak beszélnek róla és átkozzák, hanem már-már az elpusztítására törekszenek. És amikor Jeremiás ezt átélte, akkor az nagyon rossz hatással volt rá. Amikor Istennel beszél, akkor azt látjuk, hogy csapong. Tényleg egy olyan állapotba került, ahol nem igazán tudja hova tenni a dolgokat. Egyszer azt mondja, hogy a te ígéd az örömöt szerzett nekem, másszor pedig oda jut, olyan vagy hozzám, mint a csalók a patak, amelynek nincsen állandóan vize. Tehát a szenvedés az Jeremiásnak az Isten hitét is megrázta. És ez a tiszta kép, amit korábban látott Istennel kapcsolatban, most egy zavaros képpé vált, még Istenről is azt gondolta, hogy megcsalja őt, egyszer ezt adja neki, egyszer azt, kiszámíthatatlan, egyszer szereti, egyszer jó hozzá, egyszer pedig pont az ellentéte. Hát mit válaszol Isten ebben a helyzetben? Nagyon fontos, hogy válaszol. Nem arról van szó, hogy amikor aki megremeg a hitében, akkor Isten nem szól hozzá egy szót sem, hanem ő érzékeli ezeket a problémákat, és rögtön segít az ő gyermekén. Hát Isten válaszának van egy kicsit józanítóbb és egy kedvesebb szakasza. Hát kezdjük a józanítóval. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Ez egy valóban józanító megszólalás Isten részéről. Azt látjuk, hogy ő nem pátyolgatja sokszor az embert. Lehet, hogy Jeremiás azt várta volna, hogy Isten elkezdje őt pátyolgatni. Talán még ő kérjen bocsánatot azért, amit Jeremiásnak át kellett élnie, de Isten helyesen látja a dolgokat, ő nincs kitéve azoknak a lelki ingatlanoknak, amelyeknek az ember ki van téve. Először is őt nem befolyásolja a többségnek a véleménye. Jeremiás társai gyakorlatilag egységesen mást gondoltak, mint Isten. És amikor ezt Jeremiás átélte, akkor úgy érezte, hogy neki árral szemben kell úsznia. És ez őt mélységesen lesújtotta. Isten nem. Őt nem érdekli az, hogy hányan mondják a hazugságot, ő pontosan tudja, hogy attól az még nem válik igazzá. És éppen ezért nem is kedvetleníti el. Azt is látjuk, hogy Istent nem csak a többségnek a rossz véleménye nem befolyásolja, hanem szolgáljának a hisztiesen. Mert gyakorlatilag itt Jeremiás elkezd hisztizni. És azt mondja neki, hogy engem ez most különösebben nem fog megérinteni. Tudom, hogy te mit élsz át, és sajnállak is téged, de ez akkor is csak egy hiszti, és ez nem fog engem megváltoztatni. És amikor azt látjuk, hogy Isten ennyire stabil, hogy semmi nem befolyásolja őt, ő tökéletesen tisztában van az igazsággal, akkor ez bennünket is eligazít, hogy nekünk is módon kell hozzáállnunk a dolgokhoz. Isten válaszának van egy második, kedvesebb és sokkal bátorítóbb része. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, fognak veled, mert én veled leszek. Megszabadítalak és megmentelek, így szól az Úr. Kiragadlak a gonoszok kezéből, és kiváltalak az erőszakosok markából. Hát mi a bátorításnak a lényege? Talán mi azt várnánk, hogy a problémáknak a megszűnése. Isten azt mondja, hogy majd én megszüntetem minden problémádat, hát itt erről szó nincs, sőt, megerősíti Isten, hogy harcolni fognak ellened, tehát még fokozódni is fog ez a megpróbáltatás. A bátorítás lényege abban áll, hogy Isten ott lesz Jeremiással ezekben a küzdelmekben. És amikor Jeremiás átéli Istennek ezt a jelenlétét, akármi történik vele, ki fogja azt bírni. Sőt, ha Isten vele van, akkor végül győzelmet fog majd aratni Jeremiás. Könyvnek a végére érünk, látni fogjuk, hogy bizonyos értelemben Jeremiásnak az ázsiója határozottan megnő. Az emberek látni fogják, hogy neki van igaza, és azt lehet mondani, hogy ő győzött ebben a küzdelemben, mert Isten mindvégig vele volt. Hát elmondhatjuk, hogy Jeremiás nem az egyetlen Isten szolgája, akit a szenvedés megborít. Mi is átéljük, talán éppen most is, amikor az ember nem mehet az utcára, nem találkozhat a barátaival, hogy nagyon nehéz. Ha valaki elveszítette a munkáját, akkor még jobban áll, most már anyagilag sem állok úgy a lábamon, mint eddig. És ezek a tapasztalatok az embernek elhomályosíthatják a látását, elhomályosíthatják még a hitét is. Jó tudni, hogy Isten is válaszolni fog ebben a helyzetben. És habár biztos vagyok abban, hogy Isten lelki gondozása személyre szabott, tehát nem mindenkivel ugyanúgy beszél, nem elvárható, hogy pontosan ugyanúgy állítson bennünket helyre, mint annak idején Jeremiást, azért az alapmotívumok mindig hasonlítanak. És éppen ezért jó, hogyha magunkra is alkalmazzuk Istennek ezt a válaszát, egyrészt a helyreigazítást, hogy ne az érzelmeink vezessenek, hanem az igazság, márpedig Isten tökéletesen tisztában van az igazsággal, és halljuk meg Istennek azt a bátorítását is, hogy akármi történik, ő mindvégig velünk lesz, és lehet, hogy már rövidebb távon, de hosszú távon mindenképpen megszabadít majd bennünket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy amikor itt jártunk, akkor minden egyes emberrel személyesen beszéltél. Köszönjük, hogy mindenkinek azt mondtad, amire szüksége volt. Aki a bűneivel terhelten jött eléd, ahhoz nagyon kegyelmes voltál és bátorító. Aki gőgösen ment eléd, és a szívében egyáltalán nem volt bűnbánat, sőt, talán még téged támadott, szemben te is kemény voltál. Köszönjük, Urunk, hogyha valakinél vigasztalan helyzetet tapasztaltál, akkor odaálltál mellé és bátorítottad. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ugyanezt teszed velünk. Köszönjük, hogy ma is jöhetünk hozzád, és te mindig azt adod nekünk, amire igazán szükségünk van. Köszönjük ezt a mai józanító igét is. Köszönjük, Urunk, hogy nem babra megy a játék, és ezt te elmondod nekünk. Köszönjük, hogy te gondolkodtatsz el bennünket hitáltal arról a helyzetről is, amiben éppen benne vagyunk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy ne csak odáig jussunk el, ahová sokan eljutnak, hogy panaszkodnak, meg az emberi okokat keresik, meg az újraindulásnak a lehetőségeit kutatják, hanem hadd gondolkodjunk el azon, hogy mi lehet az oka és mi lehet a célja a te szempontodból nézve mindannak, amit ma átélünk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te újíts meg bennünket lelkileg. Te áldj meg bennünket azzal, hogy ne eltávolodjunk tőled a szenvedések során, hanem megerősödjünk te benned. Hadd imádkozzunk azokért, akik egyedül vannak ezekben a hetekben, akiknek talán csak egy telefonjuk van, és alig beszélnek másokkal. Kérünk, Urunk, azokért is, akik anyagilag nehéz helyzetbe kerültek. Kérünk azokért, akik elkapták ezt a betegséget. Te légy velük, és te őrizd meg őket. Köszönjük, Urunk, hogy rád mindig lehet számítani a jóban is, és a rosszban is. És köszönjük, hogy téged mindig lehet dicsőíteni bármit is szabsz ki ránk ebben az életben. Arra kérünk, hogy áldj meg bennünket a Te ígéddel napról napra, és áldj meg bennünket a veled való egyre elmélyültebb kapcsolattal. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig a 445-ös énekünk 4. és 5. versszakát énekeljük el. Köt még a földi, a bűn a föld tervén. Köt még a földi jó, a bűn a földi örvény, s te hozzád bűnömért lásd el nem juthatok. A bék jó súlya nyom, levetném, összetörném, de lelkem engemé, s jaj, összeroskadok. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, add, hogy imádva téged, búzgyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked. Végezetül az áldást Hóseás próféta könyvéből olvasom. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával.